Érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe. A kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutatófejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téli hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Ezen a nyáron is gyűjti a rászoruló diákoknak szánt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket akcióban a tárgyadományokat augusztus 10-ig fogadják a szervezet irodáiban, központjaiban. Augusztusban áruházakba is kitelepülnek. Pénzzel is hozzá lehet járulni a kampányhoz a 1358-as telefonos adományvonalon vagy bankszámla számon keresztül. A korábbi években mindig kitűzött egy célszámot az MRS, most viszont a beérkezett felajánlásokat úgy osztják szét, hogy egy-egy csomag teljes értékű segítséget nyújtson. Reményeik szerint azért legalább 1000 gyereket tudnak majd támogatni az iskolakezdésben itthon és a határokon túl, mondta rádiónknak Dobis Lucski Zsófia, a Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
Nehéz megbecsülni, hogy hány diáknak szeretnénk segíteni Kárpát-medence szerte. Korábbi években mindig az volt a bevett szokás, hogy előre meghatároztuk a számot, és ez a célszám lebegett mindig a szeretetszolgálat szeme előtt, és az adományok, mikor beérkeztek, azt osztottuk, viszont ez nem feltétlenül a jó megoldás, mert így előfordulhatott, hogy nem tudtunk egy teljes értékű tanszercsomagot biztosítani egy-egy családnak, csak kisebb eszközöket. Itt még több ezer forintot rá kell fordítania a családnak is a tanévkezdéshez. Ezért idén elhatároztuk, hogy most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlás, mint pénzügyi felajánlás, abból szeretnénk minél jobban segíteni. És hogyha 1000 gyereknek sikerül, akkor 1000-nek, ha 1200-nak, akkor 1200-nak. Azért az ezres nagyságrend az várható, és ugye az is fontos, hogy itt beszélünk hazai és határon túli támogatott gyerekekről, olyan fiatalokról, akik a felzárkózó településeken élnek, vagy éppen menekültként hazánkban kezdik meg a tanulmányaikat. Tehát több csoportból tevődnek össze támogatottak. Itt Debrecenben nagy munka áll előttünk, hiszen két nagyobb adományosztás is vár ránk. Egyrészt augusztus 25-ére szervezzük a Leány utcán azoknak a családoknak a támogatását, akik évközben adománykérelemmel fordultak hozzánk, valamint idén Debrecenben rendezik az országos református tanévnyitót, ahol szintén jelen lesz adományaival a Református Szeretetszolgálat.
Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, ezek közül 15 vendéglátóegység működik. Kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergén jelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése, a szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kínkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A három civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak, a Magyar Biokultúra Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontjuk szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A minisztérium különösen aggályosnak tartja, hogy hagyományos nemesítéssel egyenértékű, enyhe génszerkesztéssel létrehozott növények esetében nem lenne kötelező a hagyományos GMO-kra előírt előzetes kockázatértékelés és fogyasztói jelölés, áll a közleményben. Gajdos Nesztót idézve közölték azt is, hogy a tárca szakmailag készen áll a jogi fellépésre, a szükséges peranyag előkészítésére, amennyiben erről kormányzati döntés születik.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Most siratom az én ifjúságom, mikor minden virul a határon, mikor nyílik boldogan mosolyogva a nyári rózsa, piros nyári rózsa. 16 év fényével szívemben a mosolygó őszről énekeltem, de akkor még nekem is nyílt volna a nyári rózsa, piros nyári rózsa.
Információk, érdekességek. Napindító.
Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 31-e péntek van. Ma ünneplik névnapjukat az Oszkárok és az Ignácok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Sós Zsolt kárpátaljai lelkésszel beszélgetünk, akinek pár héttel ezelőtt meg kellett állnia egy kárpátaljai magyar katona sírja mellett, aki az ukrán-orosz háborúban hunyt el. Milyen érzés lelkészként egy ilyen temetési szolgálat? Mai műsorunkban erre keressük a választ.
nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni.
Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, you spoke God's words, the bones began to shake. Stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls, and raised them again a mighty army. For soon these arisen warriors would battle again. They have been filled with the Spirit wind. A pastor stands before his congregation, once a mighty army for the Lord. Now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives, he wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, he spoke God's word like he'd done 100 times before. But this time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley and breathe the breath of life into their souls, and raise them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again. They have been filled with the Spirit. Oh, yeah. Oh,
Kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagyhalász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a kijelölt napi újszövetségi ige alapján, Pál apostol Tituszhoz írt levele 3. részének 4-től 7-ig terjedő verseiből. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazolva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Van egy érdekes jelenség az életünkben, ha valami elromlik, ösztönösen meg akarjuk javítani. Ha elromlik egy autó, szerelőhöz visszük. Ha elszakad egy ruha, megvarjuk. Ha beázik a tető, kijavítjuk. Az ember önmagával kapcsolatban is így gondolkodik. Azt hisszük, ha egy kicsit jobbak leszünk, ha több jót teszünk, ha többet imádkozunk, ha vallásosabbak leszünk, akkor azzal úgymond megjavítjuk az életünket. Sokan úgy képzelik el a kereszténységet, mint egy önfejlesztő programot. Dolgozz magadon, légy jobb ember, igyekezz többet tenni. Csak hogy az evangélium egészen mást mond. A Biblia szerint Isten nem javítgatni akarja a mi életünket, hanem újat akar adni. Ez a rövid szakasz talán az egyik legszebb összefoglalása annak, mit jelent a megváltás. Ebben a néhány versben ott van Isten szeretete, Krisztus megváltó munkája, a Szentlélek újjáteremtő ereje, és az örök élet reménysége. 3 egyszerű kérdés mentén szeretném ma végig gondolni a felolvasott ígét. Az első kérdés, mi indította Istent arra, hogy megmentsen bennünket? Pál így kezdi. De amikor megjelent, üdvözítő Istenünk jósága, és ember szeretete. Micsoda gyönyörű kifejezés ez. Nem azt mondja, hogy megjelent az Isten haragja, nem azt mondja, hogy megjelent az Isten ítélete, hanem azt, megjelent az Isten jósága, mert Isten szereti az embert. Még a bűnöst is. Még azt is, aki elfordult tőle. még azt is, aki újra és újra elbukik. Ez nem azt jelenti, hogy Isten szereti a bűnt, hanem azt, hogy szereti a bűnöst. A Golgota ennek a legnagyobb bizonyítéka. Jézus nem azért halt meg, mert mi szerethetőek voltunk, hanem azért, mert Isten maga a szeretet. Ez az evangélium kiinduló pontja. Nem a mi szeretetünk, hanem az Isten szeretete. A második kérdésünk, hogyan mentett meg bennünket? Pál szinte félbeszakítja önmagát, hogy egy dolgot nagyon világossá tegyen. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért. Ez minden emberi büszkeséget összetör. Nem azért üdvözülünk, mert templomba járunk. Nem azért, mert adakozunk. Nem azért, mert vallásos családban nőttünk fel. Nem azért, mert erkölcsösebbek vagyunk másoknál, hanem egyetlen okból, az ő irgalmából. Az irgalom azt jelenti, hogy Isten nem azt adja, amit megérdemelnénk, hanem sokkal többet. Egy ember egyszer ezt mondta, én remélem, hogy Isten igazságos lesz velem. Pedig ha Isten igazságos lenne, egyikünknek sem lenne reménysége. Nekünk nem csupán igazságra van szükségünk, hanem irgalomra. És Isten ezt adta Krisztusban. Az újjászületés és megújítás fürdője által, mondja Pál. Ez nem egyszerű külső változás. Ez nem viselkedési tréning, nem új szokások kialakítása, hanem új szív, új ember, új élet. A Szentlélek belülről kezdi el ezt a munkát, amit mi kívülről soha nem tudnánk elérni. Lehet valaki kívülről rendezett, miközben belül tele van haraggal. Lehet mosolyogni, miközben a szív tele van keserűséggel. De amikor Isten lelke munkálkodik, belülről változik meg az ember. Ezért a kereszténység nem szabályok gyűjteménye, hanem új élet Krisztusban. Mi lett ennek az eredménye? Ez a harmadik kérésünk. Pál három csodálatos ajándékot sorol fel. Megigazultunk. Ez azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánít bennünket Krisztusért. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem mert Jézus tökéletes volt helyettünk. Ez olyan, mintha egy adóságot valaki teljes egészében kifizetne helyettünk. A tartozás megszűnt. Szabadok vagyunk. Örökösökké lettünk. Isten gyermekei. Milyen nagy különbség van a között, hogy valaki vendég egy házban, vagy gyermek a családban. A gyermeknek otthona van, öröksége van, atya van. Mi ilyen kapcsolatba kerültünk Istennel? Van reménységünk? A világ sok reménysége bizonytalan. Reméljük, hogy sikerül, reméljük, hogy meggyógyulunk, reméljük, hogy jobb lesz. A Biblia reménysége azonban bizonyosság. Mert nem emberi ígéreten alapul, hanem Isten hűségén. Ezért a keresztény ember a legnehezebb napokon sem reménytelen. Lehetnek könnyei, lehetnek fájdalmai, de nincs reménytelensége, mert Krisztus él, és aki benne hisz, annak jövője van. Mit zárjunk a szívünkbe ebből a felolvasott igéből? Először is hagyjuk abba azt a gondolkodást, hogy ki kell érdemelnünk az Isten szeretetét. Ő már előbb szeretett bennünket, mint hogy bármit tehettünk volna érte. Másodszor engedjük, hogy a Szentlélek naponta megújítson bennünket. Nem elég egyszer megtérni. Szükségünk van arra, hogy Isten minden nap formálja gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket. Harmadszor éljünk reménységgel. Olyan világban élünk, ahol sokan félnek a jövőtől. A hívő ember azonban nem azért derűs, mert nincsenek nehézségei, hanem azért, mert tudja, hogy Krisztus kezében van az élete. Ebben a négy versben ott van az egész evangélium. Az Isten szeretet, Krisztus megváltott, a Szentlélek újjászül, a kegyelem megigazít, és az örök élet reménysége áll előttünk. Ezért ne azt jegyezzük meg a mai igéből, hogy jobban kell igyekeznem, hanem ezt, Isten már megtette azt, amit én soha nem tudtam volna megtenni. Ezért hálából szeretnék neki élni. Ez az evangélium, ez a mi reménységünk, ez a mi örömünk. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a te végtelen jóságodért és emberszeretetedért. Köszönjük, hogy nem fordultál el tőlünk, amikor bűneink miatt messzire kerültünk tőled, hanem elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy megkeressen és megmentsen bennünket. Köszönjük, hogy nem a mi jó cselekedeteink alapján fogadsz el, hanem a te irgalmadból. Töredelmesen valljuk meg, hogy sokszor még ma is úgy akarunk élni, mintha ki kellene érdemelnünk a te szeretetedet. Bocsásd meg ezt a tévedésünket, és taníts bennünket naponta a kegyelemben bízni. Köszönjük a Szent Lelket, aki újjászül és megújít bennünket. Kérünk, munkálkodj tovább az életünkben. Tisztítsd meg gondolatainkat, formáld a szívünket, szelídítsd meg indulatainkat, és segíts, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadtál, örököseiddé tettél, és biztos reménységet adtál nekünk. Amikor bizonytalanság vesz körül bennünket, emlékeztess arra, hogy a mi életünk a te kezedben van, és Krisztusban biztos jövőnk van. Kérünk, erősítsd a betegeket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, és vezess bennünket úgy, életünkkel téged dicsőítsünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nem a mi érdemeinkért, hanem Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Az ő drága nevében kérünk. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téri hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbuszállomáson délelőtt 10 és délután 5 óra között a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napirendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is.
Az Európa Rádió híreit hallották. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelki pásztor? Hogyan és miről prédikált? Miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó, hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltad, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele, ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián is. Talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanaz az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részvétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amik távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. És ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a hírére, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, És ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot.
A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukrán katonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy két nyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70%-a magyar ajkúak, és 30%-a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljunk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészít a szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végighallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni, azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni a mondandóra. Tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
János evangéliumából hirdettem Istennek igét, a 3. rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre, aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna, és ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt meg értünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Vagy hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
Engedd meg, hogy egy kicsit távolabb lépjek a gyülekezeti közösségre, meg még egy picit távolabb a kárpátaljai reformátusok tekintetében. Akár ez a konkrét eset a te szűkebb közegedben, akár más magyar katonák temetése, halála és temetése, ez hogyan érinti a gyülekezeteket? Mennyire kell lelkészként ilyen értelemben lelki gondozni, beszélni erről, tartani a lelket az emberekben?
Furcsa lesz, amit mondok. Nekem is furcsa ezt megtapasztalni, de minden egyes olyan eset után, ami a háborúnak a mélységeit olyan közel hozza egy gyülekezethez, egy családhoz, hogy ez nem a határaink kívül történik, és itt a gyülekezet határait beszélem, egy család határait beszélem, hanem az közvetlenül belép, vagy közvetetten egy család által az életterében felébreszt az emberben egy olyan gondolatot, ami a négy évben sokszor úgy elsiklott az emberek életében, ezt tapasztalom. Azt, hogy ez konkrétan rólunk szól, ez a mi életünkről szól. Kárpátalja egy nagyon különleges helyzetben van Ukrajnán belül, mert ez a legtávolabbi része tulajdonképpen, ami a háborúnak a közvetlen közelében történik. Egy nagyon hosszú ideig nem is volt dróncsapás, vagy rakétacsapás, most már sajnos az utóbbi időben ez is többször megtörtént. És a magyar lakosság nagy része, ahol lakik, amelyik falvakban vagy városokban lakik, az is egy olyan kitettségben volt, ahol bár frontszolgálat volt, szinte minden gyülekezetből vannak olyan gyülekezeti tagok, ahol akik a fronton állnak helyt az állam védelmében, de mindaddig, amíg egy ilyen konkrét dolog nem történik, addig az volt, hogy kicsit úgy voltak vele az emberek, hogy jó, ez történik, itt történik, ahol élünk, de ez még nem lépett be az életterünkbe. És mi nagyon-nagyon számítottunk, és vártuk több lelkésszel azt, hogy mindez egy ébredést el fog indítani újra a gyülekezetekben, az ember életekben, és éppen azon gondolkodtunk, hogy eddig miért nem történt meg, és azért többek között, mert az emberek még mindig nem élték át annak a mélységét, ami valójában körvez bennünket, és annak a veszélyét, hogy ez valóban az életünkről szól, minden pillanatban. Nem azt mondom, hogy nem vették komolyan a halált és a háborúnak a borzalmait, de nem annyira, hogy ez a saját életüknek a részévé váljon. És amikor ezek a dolgok megtörténtek, akár a szalókai gyülekezetben, akár egy másik gyülekezetemben, most Tiszaásványban, akkor azt látom az embereken, hogy van egy megállás, egy elgondolkodás, hogy nem menekülök most, a legtöbb emberről beszélek, nem mindenkiről, de egy nagy részéről a gyülekezetnek, hogy nem menekülök olyan hírekbe, amik tompítják a helyzetet, nem menekülök olyan hírekbe, amik esetleg még erősítik, hanem meglátom azt a valóságot, ami körbevesz engem ebben a pillanatban. És amit látok, az emberileg nem jó, az borzasztó, az rettenetes, és nem látom a végét, nem látom már az elejét sem, mert nagyon benne vagyok, és amikor így összeszűkül a világ, és már nincs jobbra-balra való kacsingatás, akkor az ember életében van egy ilyen pont, hogy meglátja az Isten világosságát. Tehát kicsit megkavartam a kérdést, és eltávolodtam tőle, de arra akartam kiukadni, hogy ezek a borzalmak, ezek a szörnyűségek, amelyek így egészen közel megérintik a gyülekezetünket, elindítanak az emberekben valami olyat, ami közelebb viszik őket Istenhez, ami a mindennapi életükben erősebbé teszik azt, hogy hittel boruljanak az Isten elé, és imádkozzanak ahhoz az Istenhez, akiről elfogadják azt, hogy ha bárki bármit tud tenni, az most már csak az Isten. Valahogy úgy, hogy egyedüli reményen valóban Isten csak te vagy.
Nehéz ilyen helyzetben lelkésznek lenni, hogy éred ezt meg, vagy olyan, mint néhány évvel ezelőtt, vagy csak más, vagy nehezebb?
Nehéz minden tekintetben, mert a külső és a belső nyomás is sokkal hatványozottabban nagyobb, mint ami volt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy nehezebb ma lelkésznek lenni, mint 4-5 évvel ezelőtt, akkor az a válasz, hogy nehezebb emberileg is ezt megélni, hiszen mi is benne vagyunk mindebben. Nehezebb lelkészként megélni, mint az, aki megy házról házra, és szól az emberekhez, és lát egy nagy csalódottságot, mert nem is tudja az ember, hogy önmagában, vagy egy elképzelt ideában, amit Istenre akart ráhúzni, vagy abban, amit az emberektől remélt, és kicsit olyan bezárkózás lesz ennek a vége, hogy körbeveszi magát falakkal, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez megnehezíti a helyzetet, de a szolgálatnak vannak olyan területei, a misszióban, a diakóniában, ami emberi szíveket nyitott meg Isten előtt. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy könnyebb abban a tekintetben, hogy az emberek egyre nyitottabbak Isten előtt. Minél inkább elveszítik a reménységüket, ami Istenen kívül volt, akár önmagukban, akár másban, annál nyitottabbak lesznek Istenre, és ott a kérdés, hogy ebben a nyitottságban, ebben a megszentelt időben, vagy alkalmas időben van-e szolgálattevő, aki ott legyen és felmutassa azt az utat, amit megismert Krisztusban. Mert ha nem, akkor ez az ajtó bezárul, és utána a hitetlenségnek valami szörnyű nyomorúsága következik az ilyen életben. Tehát lelkipásztorként most különösképpen is a helyünkön kell lennünk, és soha nem arról szól, vagy kellett volna szólni a lelkipásztornak, hogy vasárnap a szószékről pusztán hirdetem az igét, és hétköznap tartok egy-két alkalmat, hanem arról kell ma szóljon a lelkipásztori szolgálat, hogy belépünk az emberek életében, az otthonába, és ez nagyon fontos, hogy az otthonába kell lépni.
Kedves hallgatóink, Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt hallották az elmúlt percekben, a riporter Hegedűs Márk volt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.